mennyi atyánk, ismét úgy vagyok, úgy vagyunk, ahogy lenni szoktunk. Nagyon jól tudjuk, hogy nélküled minden értelmetlen. Értelmetlen az egybegyülekezés, értelmetlen a beszéd, értelmetlen a saját erőfeszítésünk, amivel mi akarnánk neked kedveskedni. És elmondjuk azt, amit Mózes, és hogyha te nem jössz velünk, akkor nem akarunk kimenni. Nem akarunk semmit se csinálni. Belefáradtunk abba, hogy ötleteljünk, miközben nincsenek ötleteink, vagy úgy csináljunk, mint aki tud valamit, holott nem tudunk semmit. Szeretnénk elfogadni, hogy rész szerint van bennünk minden, az ismeret is. A te ismereted épp úgy, mint a valóságra való rácsodálkozásnak az ismerete nagyon kevés. Szeretnénk ismerni téged, és szeretnénk ismerni egymást. Szeretnénk nem csak a felszínt látni, hanem úgy, ahogy te látod a mélységet, úgy azt kérni tőled, hogy engedj, hogy egy kicsit jobban belelássunk a mélységekbe. Segíts, hogy egy kicsit jobban megtanuljunk a te szemeddel nézni. Nézni a világot, nézni a valóságot, nézni a testvéreinket, nézni azt a munkát, amit te végzel egyenként, és te végzel közösen is a szívünkben. Azt mondjuk, hogy áldunk érte, Urunk, és tudod, hogy a szívünk valóban áld téged, és dicsőít téged olyankor is, meg akkor is, amikor nem tudjuk hozzárendelni az életünket, amit kérünk, hogy bocsáss meg. A te jelenlétedbe akarunk megállni most is. A te jelenlétedbe szeretnénk időzni. Tudod, szeretnénk úrvacsorát venni. Nem tudjuk talán azt sem, hogy mit jelent pontosan, de szeretnénk jobban ismerni a tartalmát, a lényegét, a te nagyságodnak és a te szeretetednek. Kérünk, légy velünk, áld meg az igét, áld meg az együttlétet, hogy áldás fakadjon, és hogy a világ megismerhesse, hogy te itt lakozol ezen a földön, a tiéd szívében, hogy megláthassanak rajtunk keresztül is téged, és dicsőíthessenek téged, mint igaz, örök Isten, mindannyiunknak az atyát. Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen. Igen, valóban azok, akik közelről ismernek, azok elmondhatják, hogy nagyon gyakran vagyok tele vívódással. Minden olyan dolog előtt, amire a kereszténység azt gondolja, hogy tudja, ismeri, és valószínű, hogy részben így is van, hiszen az ősi ismeret az valahol mindegyikünk szívébe iratott. De mégis annyira vágy a szívemnek, hogy ezek ilyen Úrtól jövő valóságok legyenek, nem sablonok, nem sztereotípiák, nem olyan dolgok, amikről azt gondoljuk, azt véljük, hogy tudjuk, miközben nem, nagyon sokszor nem, vagy csak nagyon rész szerint. Egészen régen, még valamikor a szolgálatom elején, ami hát most már 40 éve lassan fogalmazódott meg bennem, az a meggyőződés, hogy az úrvacsora lényege az a közösségről szól. És ahogy teltek az évtizedek, úgy egyre inkább elmélyült ez a hit, hogy eszenciájában, lényegét tekintve valami olyan hitvallás a látható és a láthatatlan világ előtt, és hangsúlyozom a láthatatlan világot is, ami akkor erőteljes, hogyha összhangban áll az, amit cselekszünk, azzal, amit az ige mond. János evangéliuma különösen hosszan foglalkozik az utolsó estével. Mindannyian tudjuk, elkezdődik a 13. részben, és aztán egészen a Gecsemánéig tart, a 17. rész végéig ennek a estének a leírása, és ez különösen erőteljes helyet foglal el az igében. És mint minden, amikor a felütést meghalljuk egy igéről, vagy amikor Isten valamit tenni kívánkozik, vagy valami jelt akar adni az övéinek, akkor mindig érdemes odafigyelni arra, hogy kezdetben teremtette az eget és a földet, kezdetben vala az ige, és az íge Istennél volt, és Isten volt az íge. És valahol ez a kezdet számomra az is, ahogyan Jézus Krisztus ezt az estét eltölti az ő tanítványaival. Lukács följegyez egy mondatot, ami tulajdonképpen nagyon sommás összefoglalása annak, ami akkor ott megindul, a háttérnek az összefoglalása. Lukács 22-ben azt mondja Jézus, hogy amikor eljött az idő, Jézus az apostolokkal együtt asztalhoz telepedett, és azt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy mielőtt szenvednék, megegyem veletek a húsvéti bárányt. Föltűnik nektek is? Ez a vágyva vágytam arra. Érzitek, hogy a közösségnek az egyik legesszenciálisabb gondolata ez, a vágyva vágytam arra, hogy közösségem legyen veletek. És azon gondolkodom, és azon gondolkodtam a héten, hogy a mi vágyódásaink annyira kiszámíthatatlanok, és sokszor annyira önzőek. És hogyha arra gondolok, hogy vajon ez másként van-e a közösség utáni vágyakozásunkra, akkor azt gondolom, hogy ebben sincs másként. Én magamban nézek. Szerintem mindannyian magunkba tudunk nézni, és el tudjuk dönteni, hogy vágyunk a közösségre. Vágyva vágyunk a közösségre. Vagy mint annyi minden, ezt is sikerült az ördögnek kikoptatni. Krisztus tanítványainak a szívéből. Tudom, akik itt ülünk, azoknak szinte mindannyiunknak volt csalódása. Mindannyian úgy indultunk, hogy vágytunk a közösségre, a szüleinkkel, a testvéreinkkel. Nagyon húsz időn keresztül vágytunk, vágyva vágytunk közösségre, igaz közösségre, talán azokban a gyülekezetekben is, ahol élni engedett az Isten. És aztán értek a csalódások, értek a kudarcok, és ami olyan gyakran megtörténik, megtörténhetett a mi életünkben is, hogy egy kicsit csökkent, aztán kikopott ez a vágyakozás. És ma megkérdezném önmagamat, és megkérdezlek benneteket, hogy vágyva vágytok a közösségre? Feltétel nélkül? A többiekért? Talán nem is tudjuk, hogy mit jelent ez a mélység, hogy vágyva vágyni a közösségre, de az biztos, hogy magunkat meg tudjuk mérni benne, hogy vajon mi hogy állunk. És magammal szemben is megértő vagyok, és Isten is megértő, mert amikor azt mondjuk, hogy de Uram, visszaéltek a bizalmammal, vágytam a közösségre, és kihasználták. Vágytam a közösségre, és fegyvert kovácsoltak belőle. Uram, nem érted? És Isten azt mondja, hogy gyermekem, dehogy nem értem. Én is vágytam. Vágytam a közösségre veled. Veletek, mindannyiotokkal. És ti is kihasználtátok, és kihasználjátok mindmáig ezt a vágyakozást. És nem szűnök meg vágyakozni. És ez a fölütés, hogy Jézus vágyba vágyik a közösségre, akkor is, amikor pedig hát a lehető legdurvább körülményeknek néz elé. Úgyhogy ne értékeljük le a közösséget. Nem tehet bennünket a csalódásunk izoláltá, mert ezt akarja az ördög. Azt akarja, hogy menjünk végig azon az úton, aminek a vége az, hogy én már nem akarok közösséget. Persze, az Istennel akarok közösséget, de egyébként pedig nem adom a nevemet most már semmihez. Vagy nem adom csak könnyen oda bármihez az érzéseimet, mert nem. És közben megbetegszünk, mert az ember közösségre teremtetett. Istennel való közösségre teremtetett, és egymással való közösségre teremtetett. Aztán, tudjátok, ennek nem csak a csalódások az okai. Nagyon gyakran úgy vagyunk vele, és a bűnnel beszennyezett emberiség így van vele, hogy hogyan vágyna közösségre, amikor tulajdonképpen a szíve mélyén tudja azt, hogy nagyon eltávolodott az Istentől. És minél jobban eltávolodok az Istentől, annál kevésbé vágyok a közösségre vele. Egy hete, nem tudom, beszéltem valakivel, nazarénus gyülekezetben nőtt föl, nagyon közel áll hozzám. Aztán csalódott. És járja maga útját, és nem nagyon akarja beengedni az Istent a maga útjába, mert a csalódás az belevezette abba a csapdába, amikor már fölteszi a kérdést, hogy tényleg ez az Isten az Isten? Nem lehet, hogy igaza van mindazoknak, akik valamilyen fajta Isten képet dédelgetnek, legyen az a buddhista vagy a mohamedán. És nem mer róla beszélni az Istennek. És együtt sétáltunk, és azt mondtam neki, hogy egyet azért tegyél meg, engedd be az Istent a csalódásaidba. Engedd be az Istent a bűneidbe. Engedd, hogy ott legyen. Nem kell, hogy egyet értsél azzal, amit mondott. De tedd próbára, hogy meg tud-e változtatni. Át tudja-e formálni a szívedet azzal, hogy legalább megengedett neki, hogy az a közösség, amit ő kíván veled, ha nem is tudod viszonozni, ha csak egy oldalú is, de legyen, induljon el, mert az ő szeretetet tud csak téged meggyógyítani, te sose fogod magadat meggyógyítani. Legyen egy oldalú, de legyen ott a vágyódás, és nem az elhagyás. Uram, szeretlek, szeretni akarlak, más nem, ennyi. És azt való itt veszi át a hangot János, amikor a 13. részt elkezdi. És ha nem is minden, de néhány verset mindig majd olvasok belőle. A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához. És mivel, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög már Iskáriótes Júdásnak, Simon fiának a szívébe sugta, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Van valami, ami azonnal fölkeltette a figyelmemet, ahogy olvastam ezeket a verseket. Már-már titokzatos. Azt mondja, hogy Jézus, mivel szerette az övéit, mindvégig szerette őket, ezért teszi azt, amit tesz, beleértve a lámosásnak a szolgálatát. Úgy indítja, hogy tudta, hogy eljött az ő órája, hogy itt kell hagyni a világot, hogy szenvedni fog, és hogy át kell mennie az atyához. És ebbe a gondolatkörbe iktatja be ezt a szeretetet. És tudjátok, ami eszembe jutott róla, hogyha keresem azt, hogy mik azok a általunk, vagy én általam megfogható momentumok, amik a közösségnek az alapja, akkor ez a másik, a vágyódás mellett, a szeretet. Méghozzá az önzetlen szeretet. És ezzel is sok hiányunk van, és ebben is sok hiányunk van. Nem tudom, én ki hogy van, de olyankor, amikor valaki élete nagy krízisét éli át, amikor a kritikus órák elé néz, akkor igen erős az önzésre való késztetés. Lehet, hogy foglalkoztam egy fél életen keresztül másokkal, de eljönnek azok a pillanatok, amikor úgy érzem, hogy most foglalkozom más, én velem. Hogy most jogos pillanatok azok, hogyha már nem fordítom a figyelmemet a testvéremre, hanem már önmagamra fordítom a figyelmemet, és örülök, hogyha más is én rám fordítja a figyelmét, és az én szükségleteimmel, az én jogos igényeimmel törődik, nem pedig azt várja, hogy még törődjek én ővele. És Jézus ebben hihetetlen nagy példát mutat. Az ige elmondja, hogy tudja, hogy élete legnehezebb napja következik rá, és mégis ezekben a nehéz napokban valami olyasmire gondol, de ez biztos sok mindennel kiegészíthető, hogy ez a dolog, hogy én most elmegyek az atyához, ez természetesen az én testemnek óriási trauma lesz. De itt vannak azok, akiket szeretek, akikkel együtt töltöttem ezt az időszakot, és nekik is óriási trauma lesz. Tudjátok, ez egy olyan, mint amikor valaki beteg, és számtalan gyönyörű példát hallunk erről, és tényleg ilyen tündérmeseszerűen nézünk ezekre a hithősökre, akik a halálos ágyukon más tudnak vigasztalni. És nem magukkal foglalkoznak. És Jézus valami ilyesmit tesz, mindvégig szereti őket, akkor is, hogyha ez a vég az ő halála, az ő föláldoztatása. Úgyhogy, ha megkérdezik, hogy mi az, ami a közösségnek a másik ilyen alapja, az a feltétlen, időtlen, örök, körülményektől független szeretet. Nem mondom, hogy tartsak önvizsgálatot, mert úgyis hiába tenném. Értsétek jól, tudom, hogy nem nőttem föl ehhez. És tudom, hogy legtöbben azt mondanánk, hogy mi egyikünk sem nőtt föl ehhez. De keressük azt, hogy mi a jó közösség. És Jézus nem tesz szemrehányást, meg nem ad instrukciókat. Persze később azt mondja, ugyanitt ennek a résznek néhány verssel később, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogyan én szerettelek benneteket, ti is úgy szeressétek egymást. És ebben az ahogyan én szerettelek benneteket, benne van ez az önzetlen, mindvégig való szeretet. Önzetlen, mindvégig való szeretet. Enélkül nem nagyon tud Isten megdicsőülni a közösségben. Azt mondja Jézus, hogyha ti is csak azokat szeretitek, akik benneteket szeretnek, akkor mennyivel vagytok különbek, mint a farizeusok és az írástudók? Vajon ők nem ugyanezt cselekszik? Hogyha nektek is csak addig tart a szeretetetek, ameddig jól megy minden, és a javatokon munkálkodik a környezet, akkor mennyivel vagytok különbek, mint a többiek? És Jézus, amikor ezeket elmondja, akkor kendőt köt maga köré, és megmossa a tanítványok lábát, és megmossa Júdás lábát is. Ez a mindvégig való szeretet. Ha te tudod, hogy a Júdás megmosod a lábát, ha te tudod a másikról azt, hogy méltatlanul élvezi a bizalmadat, vagy a szeretetedet, nem megvonod tőle a bizalmat és a szeretetet, vagy legalábbis átgondolod, hogy egyáltalán akarsz-e közeledni hozzá, vagy inkább kivéded a rossz tapasztalatokból okulva, hogy nehogy egy újabb ember legyen, aki visszaél a szereteteddel, a jóságoddal, a türelmeddel. Ez lenne a mindvégig szeretés, hogy önvédelmi zónákat építünk be, intézkedéseket teszünk, hogy lehetőleg a legkevesebb sérüléssel mehessünk át ezen az életen. Amikor ugye a Filippi levél elmondja Jézusról, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban, akkor ezek a gondolatnak a lényege, hogy megürisítette magát, szolgai formát vett föl, hogy nem tartotta ragadománynak lenni az Istennel való egyenlőségét, a tudást, ami az övé volt, a lelkek ismeretét, ami az övé volt, hanem hagyta, hogy kihasználják, hagyta, hogy megfeszítsék. És nem csak a gonosz és bűnös emberekről beszélek, hanem egyszerűen arról, hogy a közösségnek, hitem szerint, az Isten szerint való közösségnek ez a feltétel nélküli szeretet, önzetlenség az egyik legfontosabb alkotó eleme. A kritikus helyzetekben is. Hangsúlyozom, a kritikus helyzetekben is. Az élet nehéz pillanataiban, a kísértésekben, amikor kihasználni akarnak, fájdalmat okoznak, akkor is elébe menni és szolgálni ahelyett, hogy elvárnál bármit is. És ezzel El is jutunk a harmadik alkotó eleméhez, ami aztán az utána következő példában annyira fantasztikusan megtestesül, és ez pedig a szolgálat kérdése. Jó közösségben mindenki érzi ennek a fontosságát. Most látjátok, innentől egy kicsit ilyen, tudod, ilyen know-how-vá válhat, hogyha az ember nem vigyáz, a jó közösség ismérvei. A pont, pipa, B pont, pipa, harmadik, még nem pipa, az úr még egy kicsit dolgozik rajtam, na de mondjuk 60%. És Isten nem erről beszél, és nem a pipákról beszél. De arról beszél, hogy Jézus szolgai formát vesz föl. A szolgák kötényét köti maga elé, hogy megmossa a tanítványok lábát. És eddig ismerjük a példát. De vajon érzékeljük azt, hogy a reakció milyen? És föl vagyunk készülve a reakciókra? Péter elé érkezik, és olvasom az ígét innentől. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt, te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta, ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt, aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Péter. Péter megtestesíti számomra a ma élő kereszténységnek a legnagyobb részét. Milyen ez a magatartás? Hadd fejezem ki egyszerűen és pestiesen. Péter tudja a helyét. Péter tudja azt, hogy ő neki hol a helye. Jézus a mester. Jézus a tanító. És néhány versre később Jézus meg is mondja, hogy ti annak mondtok engem, és úgy van. De az, hogy Péter tudja helyét, az Pétert megakadályozza abban, hogy elfogadja Jézusnak a szolgálatát. És néha azt gondolom, hogy ezekben a mai keresztény társadalmakban talán az egyik legeltorzultabb gondolat, ez a tudom a helyemet. Az a típusú dolog, amiről olyan sokszor beszélgettünk a tanítványság sorozat keretén belül, ez a pozícionálásnak a gondja. Hogy én tudom, hogy ő a mester, hogy ő a tanító, neki nem szabad ilyet csinálni. Azért vannak a szolgák, azért vagyunk mi, azért vagyok én, vagy azért van a gyülekezet, hogy ebben a leosztásban mindenki annak megfelelően, ahogy a hierarchiában rá kiosztották a szerepet, annak megfelelően cselekedjen. És a dolog átmegy egy szereposztásba. És szeretném, hogyha az Úr a szívünkre helyezni ezt a dolgot, hogy Isten gyülekezete nem szereposztásra épül, hanem egy élő személyre épül, Krisztusra. Nem megtanult szerepekre, amit kiosztottak ránk, vagy amit én úgymond elkértem az Istentől, hogy Uram, mi az én szolgálatom? És akkor az Istentől úgy vélem, hogy megkaptam a választ arra, hogy mi az én szolgálatom, ebben esetleg megerősít a helyi pásztor, vagy X testvér, vagy Y testvér, és aztán ennek a szerepkörnek megfelelően szolgálok, egy ilyen statikus állandóként, egy ilyen kimerevített szerepkörként és kimerevített istenképpel, ahelyett, hogy egyszerűen tenném azt, amit a Szentlélek mond. Ahelyett, hogy úgy élnék, mint Fülöp, az a bizonyos Fülöp, aki egyszer Samáriában hirdeti az igét, aztán Isten szent lelke elragadja őt a járatlan útra, és aztán a járatlan útról pedig tovább viszi azótusba, nem egy szerepkör szerint, hanem egyszerűen az szerint, hogy ő kész arra, hogy szolgáljon. Szolgáljon a izraeliak által lenézett samáriaiak felé, szolgáljon az etióp főembernek, aki szintén, akkor is, hogyha nyilván Etiópiában addigra már nagyon sok prozelita zsidó él, de nem egy jeruzsálemi zsidó, és aztán ki tudja, hol mindenütt szolgáljon. Hajlandók vagyunk változtatni ezen? Teszi föl a kérdést az ige. Történelmileg kiérlelt hierarchián, pozíciókon. Higgyétek el, nem kell hozzá évszázadok. Elég 2-3 év. Elég az a 4-5 év, mióta mi együtt vagyunk. Hogy valahol mindenki bekalibrálja magát valahova. És aztán utána higgyen abba, hogy ez a kalibráció, ez hiteles és jó. És ennek nagyon gyakran az az eredmény, amit Péter tesz, hogy nem fogadja el a másiknak a szolgálatát. Péter nem akarja elfogadni Jézusnak a szolgálatát. El akarod fogadni, hogy a másik ember szolgál neked? Tudom, megint egy olyan területe ez a közösségi életnek, ami érzékeny. Persze, azt mondjátok rá, hogy ne, el akarom fogadni. De azért a gyakorlat mégiscsak azt mutatja, hogy sokszor nagyon nehéz elfogadni. Márpedig azt gondolom, hogy anélkül nem igazán van közösség, mert ez olyan, mint a test. Ahogy Pál mondja, hogy senki nem mondhatja a másiknak, hogy nincsen rá szükségem, úgy azt gondolom, hogy az élet áradása az egyedül a Istennek a csodája, a Szentléleknek a csodája. És ezt az áradást nem lehet legátolni. Lehet ez a bajunk, de nem szabadna legátolni azzal, hogy én megmondom, hogy nekem ki a hiteles és ki nem, ki az én tanítom és ki nem az én tanítom, X-től és Y-tól elfogadok dolgokat, de Z-től, A-tól és B-től nem fogadok el dolgokat. Na azért ez egy óriási gond abban, hogy szolgálni tudjon az élettel az Isten nekünk, vagy mi tudjunk egymásnak szolgálni az élet áradásával. És néha azt gondolom, hogy ennek a végső formája az, amikor a közösség megszűnik, krisztusi közösség lenni, fölbomlik. A sejtek nem találkoznak egymással, a sejtek nem adják át az életerőt egymásnak, és ami marad, azok izolált sejtek, amiket valamilyen mesterséges rendszabály vagy mesterséges teológia mentén lehet összefűzni valami egész szép. És amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy ha nem engeded, hogy megmossam a te lábadat, akkor semmi közöd nincsen hozzád, vagy egymáshoz nincsen közünk, azért ez egy nagyon riasztó, valósághű kép. Azt mondja, hogy ha nincs egymás között egy egészséges egyensúly, szolgálni tudás, szolgálni akarás és a szolgálatok más szolgálatának az elfogadása között, akkor nincs köze egymáshoz az embereknek. És ez a közösségek fölbomlása. Péter túlreagálja. Valószínű, hogy nem érti meg, hogy mi történik, de ugye amikor Jézus elmondja ezt, hogy nincs között hozzám, akkor Péternek a következő szava az az, hogy Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt, aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Te mit akarsz a másik testvérem megmosni? Ezzel mi állandóan küzdünk. Vagy nem akarunk semmit, vagy ha akarunk, akkor gyorsan meg akarjuk fürdetni. Értsd alatta, mi nem tudjuk ezt a mértéktartást krisztusi módon. Nem tudjuk nagyon sokszor, hogy mi a másiknak a jó. Amikor úgy érzük, hogy szolgálathelyzet van, akkor ráömlesztjük önmagunkat. Meg akarjuk mosni nem csak a lábát, hanem a fejét és az egész testét. Tulajdonképpen kimondva, kimondatlanul azt gondoljuk, hogy halleluja, Uram, eljött az idő, hogy végre azt az igazságot, amivel te engem megajándékoztál, most ráömleszthessem erre a testvérre, és köszönöm neked, hogy most eljött az az alkalom, hogy én most bizonyságot tehetek arról, hogy milyen hatalmas vagy te. És mozgunk úgy, mint az elefánt a porcelánboltban. A magunk képére, hasonlatosságára igyekszünk átformálni a testvéreket, a magunk szájíze szerint értelmezett istenképet akarjuk letolni más embereknek a torkán, akikről Pál azt mondja a római levélben a 14. részben, hogy miért teszed, az ő urának áll vagy esik. És Isten meg tudja tartani őt. Isten úgymond elég ahhoz, hogy fölokosítsa őt azokban a dolgokban, amikben rosszul lát. Félreértelmezed a szerepkörödet. Nem arra hívtalak el, hogy most ezen az apropónál fogva, hogy küldelek hozzá, rögtön nagy takarítást tartsál az ő házában, hanem az, hogy pontosan tudjad azt, hogy mi ez a küldetés, amivel küldelek, és legyél mértéktartó és belátó, tedd azt, amire hívtalak, és tartózkodjál minden olyantól, amivel ezt te megpróbálod kiegészíteni. És amikor Jézus leül, akkor tulajdonképpen azzal fejezi be, hogy így cselekedjetek, ahogyan én cselekedtem veletek. Amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Nem másként. Ne az, hogy mi így kikapkodunk néhány általunk vélt igazságot, ilyen az, hogy szolgálat, ezerrel szolgálunk. Vagy ilyen az, hogy szeressük egymást, és oly módon halmozzuk el a saját emberi szeretetünkkel a másikat, hogy az megfullad tőle. És nem építi, hanem megriasztja. És nem az Úr felé hajtja, hanem abba az irányba hajtja, hogy ha ez a közösség, akkor nekem nem kell a közösség. Ez erőszaktétel az aurámon. Persze ez a másik oldal pedig az, hogy is van ez. Beengedjük egymást az életünkbe. Vagy tiltakozunk, mint Péter, hogy nem engedlek be. Ez nem a te dolgod, ez az én életem. Keresztényként is olyan gyakran elhangzik ez a gondolat, hogy ez az én életem, mint hogyha jogos dolog lenne az, hogy az az enyém. Mint hogyha ez fajta zsákmány lenne, hogy ez az enyém. És ez a testvéremnek semmi köze. Holott Jézus ezt mondja, hogy amint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek. A szolga nem nagyobb az ő uránál, mondja ő a későbbiekben. És a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Szeretném egy kicsit fölgyorsítani a befejezést, csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy egész eszenciálisan valami olyasmit hangsúlyoz, hogy te szolga vagy, és én pedig példát mutattam neked. És minden olyan dolog, ami nem e szerint a példa szerint teszel, minden olyan megmozdulás, amit nem e szerint a példa szerint teszel, azzal arról teszel bizonyságot, hogy úgy gondolod, hogy te jobban tudod, mint a mester. Arról tesz bizonyságot, hogy elkezdtél önálló életet élni. Azt gondolod, hogy küldött vagy, és bizonyos értelemben küldött vagy, mert mindenkit küld az Isten. De az Isten a saját üzenetével kíván elküldeni. A küldött nem a saját üzenetét kell, hogy tolmácsolja, még csak nem is azt, ami kikristályosodott benne 5, 10, 15, 20, 50 év alatt. Lehet, hogy mindabból, amit benne az Isten kikristályosított az ő maga hasznára, azért, hogy szeresse, ismerje, áldja az ő Istenét, abból csak annyit kell mondani, hogy gondolkozz. Vagy annyit kell a másiknak mondani, hogy keresd az Urat. Hogy örülök, hogy még nem felejtetted el az Istent. Időnként banalitásokat kell mondani, és nem többe, annyit, amennyit az Isten mond. És minden, ami ezen túlnő, az olyan fajta autonóm gondolkodás, olyan fajta autonóm cselekedet, amiben nem tudja az Isten megdicsőülni. Azt gondolom, hogy a világ nagyon gyakran azért nem ismeri meg a küldőt, mármint az Istent, mert annyira eltorzította a kereszténység a küldetésnek a tartalmát, a küldetésnek a módszertanát, a küldetésnek az időzítését, a küldetésnek a célközönségét, és sorolhatnánk azt, hogy mennyi mindent gyakran kiveszünk az Istennek a kezéből, és nem tőle kérjük el, hanem megelégszünk azzal, hogy vannak ilyen általános sablonjaink arról, hogy mi az Úr akarat. Az Úr akarat az, hogy mindenki üdvözöljön. Nosza, menjünk és tegyünk tanítványokká minden népeket. Cél nemes? A cél nemes. Hogyha ez közösséget teremt, kérdezem én, a tapasztalat azt mutatja, hogy nem nagyon teremt közösséget, maximum teljesítményt terem. De nem akarok most ebbe az irányba elmenni, annyit szerettem volna ezzel mondani, hogy mi tehát a közösség? A közösség az, amikor vágyódunk egymás után, és vágyódunk az Isten után, olyankor is, amikor egyébként, amivel őt terelni tudjuk, az esetleg csak a bűneink, de vágyódunk utána, és nem rekesztjük ki az életünkből. A közösség az, hogyha szeretet, mégpedig mindeneket fölül haladó önzetlen szeretet ér bennünk egymás iránt, aminek nincsenek korlátai, abban az értelemben sincsenek, hogy olyankor, amikor nekem ez kényelmes, akkor szeretlek, és azokat szeretem, akik szeretetre méltóak. És a közösségnek a jellemzője az, hogy akar szolgálni, de megvárja az elküldőt, tud szolgálni, és elmegy az elküldőnek a küldetésével, és nem terjeszkedik tovább, mint az ő munkaterület, amiről Pál tesz bizonságot, hogy mi közöttük nem terjeszt, közöttetek korintusiak között, nem terjeszkedtünk annál túl, mint sem ami a mi munkaterületünk volt. Ez is a közösség, és az, hogy elfogadni is tudja a szolgálatot. Elfogadja azt, hogy kell, hogy a másik ember megmossa a lábamat. Kell, hogy közösségem, hogy az élet rajta keresztül átáradhasson én felém is, mert hogyha mindez nincsen, akkor ezt az átgyúrt istenképet kapja meg a világ, amire azt mondják, hogy köszönik, de nekik ez már nem kell. Még volt itt egy ige, ami nekem úgy nagyon sokat mondott, ez a 2 Korintus 11-ben ír Pál azokról, hogy annyira jellemző volt már akkor, hogy a gyülekezetek nem akarták ezt a tiszta, igaz közösséget, hanem szívesen fogadták ennek a butított változatait. És azt mondja ezekről a butított változatról, hogy félek azonban, hogy amint a kígyó ravasságával megcsalta Évát, úgy a ti gondolataitok is eltávolodnak a Krisztus iránti tisztaságtól és őszinteségtől. Egy generáció Jézus után. Félek, hogy eltávolodtok az igaz Istenismerettől. Mert ha valaki jön és más Jézust hirdet, akit mi nem hirdettünk, vagy más lelket kapnátok, amelyet nem kaptatok, vagy más evangéliumot, nem azt, amelyet befogadtatok, igencsak eltűrnétek. Azért elgondolkodtató. És eltelt 2000 év. És még mindig azzal küzdünk, hogy Isten azt szeretné, hogyha azt az evangéliumot, azt a Krisztust, azt a lelket fogadnánk, arra figyelnénk, akit ő ad. Akit nem másod, harmad, ötöd kézből jut el hozzánk azzal, hogy ez a tuti megoldás a kereszténységre, hanem amit ő mond. És nem elégednénk meg kevesebbel. Jézus azzal zárja ezt, hogy bizony-bizony mondom nektek, akit befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Aki nem tőle jön, az nem küldött. Aki tőle jön, az a küldött. És akkor, ha befogadod, akkor befogadod a Krisztust. És ha ki befogadja a Krisztust, azt fogadja be, aki őt elküldte, azaz az Isten. Ha nem így teszünk, akkor könnyen lehet, hogy elutasítjuk az Istent. És ennek ugye két hátránya van. Az egyik hátránya az egy ilyen nagyon személyes hátrány. Izoláltak maradunk, kis sejtek maradunk, akik megtanultak egy elidegenedett világban, keresztény szerűen élni, mert jobb választásuk nincsen, nem rossz indulatból, így szocializálták őket évtizedeken keresztül, és elfogadott magatartásformává válik ez a fajta magányosság, ez a én házam, én váram nincsen között hozzá. De sokkal nagyobb hátránya az, hogy Jézus igéje, amely szerint arról ismer meg benneteket a világ, hogyha ti is szeretitek egymást, így mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Minden torzulás ezt veszélyezteti, hogy nem ismeri meg a világ, hogy ő a Krisztus. Amit mi nyújtunk a világnak, az pedig nem kéri, mert az emberi fölépítmény olyan gyakran, olyan vadhajtásai az életnek, amiben nincsen ott az élet, hanem sokkal inkább nevezhető gyomnak. Úgyhogy erre hívott, hogy megismerje a világ. Abban a közösségben, amilyen közösségünk van ő vele, Krisztussal és az Atyával, és amilyen közösségünk van egymással. Ne elégedjünk meg kevesebbel. És nekem erről szól az úrvacsora. Valahol arról beszél, hogy vallást teszek arról, hogy én ezt a közösséget szeretném élni. És mindenki még hozzáteheti azt, amit Isten szent lelke neki kijelent, mert rész szerint való az ismeret, néhány aspektus az, amit én tudok, vagy vélek mondani abból, amit Isten mond nekem, de annyi minden hozzátartozik még, te egy biztos. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mondd, és kivegyed úrvacsorát. Mindenki vett annak idején úrvacsorát? Azt gondolom, hogy nem vett mindenki úrvacsorát. De hogyha azt kérdezed meg, hogy és Zoli, mit gondolsz, vehet mindenki úrvacsorát? Akkor azt mondom, hogy rossz a kérdés föltevése, mert én nem tudom azt mondani, hogy ki vehet, meg ki nem vehet. De egyet gondolok. Azt, hogy akiben ott él a vágy a közösség iránt. Közösség Istennel. Közösség a Krisztussal. Mindegy, hogy a megvalósítás szintje az mekkora. Ugye nem tudjuk lemérni egy abszolút mércén, mert mindenki a hitében ott áll, ahol áll. És erre mondja Pál, hogy az ő urának áll vagy esik, és ne akarjam én lemérni a másiknak a hitét, és a magamat etalonként tartani. Nem tudom. Egyet tudok, hogy ha megvan a vágy bárkiben, hogy közösséget szeretne Istennel, Krisztussal, és noha tudja, hogy még sokat kell tanulni, de közösséget szeretne a testvéreivel, igaz közösséget, szeretett közösséget, vágyódás, szeretni, ha Isten addig munkálkodna szívében, ameddig megszünteti ezeket az ördög által belénk rakott, társadalomba rakott elidegenedést, hogy megtanuljunk ismét vágyódni, szeretni, értékelni, dédelgetni, örömmel elfogadni a testvérek szolgálatát, és örömmel feláldozni akár önmagunkat is, ahogy Jézus mondta, hogy nincsen annál, senkiben sem nagyobb szeretet annál, mint sem, amikor valaki az ő életét adja az övéért. Akkor én azt hiszem, hogy ez a kérdés okafogyottá válik. És ezt mindenki maga tudja. Mi megint csak abban a sokszori gyerekbetegségben szenvedünk, hogy úgy mondjam, nekiállunk ilyen listaszerűen kipipálgatni azt, hogy miben vagyunk jók és miben nem. És ugye erre is tanítottak bennünket egy életen keresztül, és aztán a mérleg nagyon gyakran úgy érezzük, hogy negatív irányba billen. Holott amit Isten szeretne, az a megvallás. Mondd azt, hogy szeretsz, és én kész vagyok elfogadni téged. Mondd azt, hogy vágyódsz utánam, és kész vagyok kielégíteni a vágyakozásodat. Mondd azt, hogy kérek, és én adok neked. Mondd azt, hogy keresek, és találni fogsz. Mondd azt, hogy zörgetek, és megnyittatik néked. De azt nem mond, hogy nem keresek. Azt nem mond, hogy nem zörgetek. Azt nem mond, hogy nem akarlak tégedet. Mert azon nem tudok segíteni. De mindenki, aki kér, kap, mindenki, aki zörget, annak megnyittatik, és mindenki, aki keres, azt talál. Én azt hiszem, hogy ez az a szív, amivel Jézus azon a vacsorán meg tudta mosni a tanítványok lábát, meg tudta mosni még Júdásnak a lábát is, mert szerette őt is, mindvégig szerette. Nem csak addig, ameddig tudatosult benne, hogy Júdás el fog árulni. Mindvégig szerette. Nem volt akadálya másiknak az árulása. Úgyhogy ezzel a hittel szeretném, hogyha vennénk az úrvacsorát egyszerű formátban, és lehet, hogy legközelebb más lesz ez az egyszerű forma. Meggyőződésem volt mindmáig az, hogy valahol része volt a testvériség összejöveteleinek, természetes életüknek a vacsora közösség, amit nem tudunk mindig megoldani azzal az ünnepélyességgel, és már maga a szó is rossz, mert hozzárendelünk valami misztikus tartalmat, de amire mégis vágyik a szívünk, de viszont együtt tudunk lenni, és tud Krisztus a középpontban lenni. Ez a mi döntésünk kérdése. Úgyhogy amikor néhány közönséges poharat hoztunk annak jelképeként, hogy ez egy természetes dolga a hívő embereknek, a közösség fölvállalás, akkor én annyit szeretnék csak, hogy legyen közösségünk egymással. Éppen ezért nem is én szeretném ezt oly módon organizálni, hogy majd én mindenkinek kiosztom. Viszont azt is jól tudom, hogy az pedig nagyon nehezen várható el, hogy ne legyen valahogy. Úgy még sose volt, hogy ne lett volna valahogy. Úgyhogy annyit szeretnék kérni, hogy hát egy 4-5 csoportban, miközben egymással közösséget vállalunk, osszuk meg a kenyeret és a bort. És ha van mit elmondani az életünkből, vagy akár csak imádkozni egymással, egymásért, másokért, akkor tegyük meg. És én hiszem, hogy Isten áldása lesz azon a szándékon, amit az ő nevében mondunk. És tudjátok, régen azt mondtam, hogy Uram, 10 évvel később nem tudom, mit fogok mondani. De azt tudom, hogy most mire van szabadságom. És azt szeretném tenni jó lelkiismerettel. És ha visszanézek, és azt mondom, hogy Zoli, ez lehetett volna sokkal jobban, akkor az a föltap szabadultsággal fogok az Isten elé járulni. De Uram, én ott tartottam. És olyan jó, hogy akkor is tied voltam, és akkor is vezettél. És abban is meg tudtál áldani, mert olyan hatalmas Isten vagy, hogy te nem ahhoz kötődsz, hogy mi jól csinálunk dolgokat, vagy rosszul csinálunk dolgokat, hanem egy dolog számít, hogy keresünk téged. Úgyhogy imádkozzunk. Uram, mindig frissen hallatszik az ígét, hogy a te orcádat keressük. És azt keressük. Most is azt keressük. Nem tudjuk pontosan, hogy mit kellene keresnünk, és nem is a mi dolgunk, mert nem az intellektusunknak a terméke az, hogy te megtalálható vagy, mert te azt mondtad, hogy nem vagy messze azoktól, akik téged keresnek. Szeretnénk a te életedet, szeretnénk átélni a te csodádat, Jézusunk, amit jelentett az, hogy azt mondtad, hogy emlékezzünk a te halálodra. Emlékezzünk arra, hogy te meghaltál mindannyiunkért. Nem volt különbség. Nem voltak Júdások, és nem voltak Péterek, és nem voltak szeretett tanítványok, mint János, és nem voltak kivételezések. Te meghaltál. Fölvállaltad a közösséget, és meghaltál. És szeretnénk, ha arra emlékeznénk, hogy nincs különbség. Ugyanolyan értékes számodra minden emberi lélek. és te végzed a munkát, mi annyit tehetünk, hogy eléd jövünk, kitárjuk a kezünket, elmondjuk, hogy keresünk, és te betöltesz javaiddal, és te valamit teszel, amit lehet, hogy sose fogunk fölfogni, megérteni, de a világ meg fogja érteni, hogy közöttünk lakozol. Meg fogja érteni, hogy te szereted őket. Meg fogja érteni, hogy mi mindig ugyanaz az Isten vagy, akit noha eltorzítottunk emberek, de mindig közelvaló vagy, és még mindig visszatérhetünk, amíg a ma tart, ahhoz, aki te vagy, és ahogyan te formáltad a te gondolataidat, és meg akartál dicsőülni a te népedben, és most meg akarsz dicsőülni a gyülekezetben. Úgyhogy így jövünk eléd, légy velünk, taníts bennünket, segíts, hogy egy elidegenedett nemzetség között valóban fényeskedhessünk, mint a csillagok az égen. Segíts, hogy újra megtanulhassuk azt, hogy mit jelent benned, általad, a te dicsőségedre élni. Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen.